Sziasztok, itt a Nyugat Podcastben. Ma délután nem Nemény András polgármester lesz a vendégünk, hogyha valaki esetleg erre várt, de vagyunk itt négyen az asztal körül. Hát gyorsan be is mutatom akkor azokat, akikkel ma délután beszélgetni fogunk. Roznár Gyöngyi főszerkesztő, Salamon Júlia, Józing Antal, én pedig Szilágyi József vagyok. Kezdjük azzal, hogy
miről fogunk most beszélni.
Hát mindent ne áruljunk el előre azért, de kezdjük azzal, hogy ha minden igaz, a legszigorúbb óvintézkedési vagy korlátozási előírásoknak az utolsó hetében vagyunk, hiszen jövő héttől valamennyire feloldják ezeket. Hogyan telt ez a hetetek? Mit csináltatok ezen a héten? Hiszen gyakorlatilag ugye nagyrészt mi is home office-ból dolgoztunk, ugye azért a mi mozgásunk is be volt korlátozva. Hát még be is van, még hétfőig, ugye? Gyöngyi?
Pont azt akartam mondani, hogy mi itt karantént bontottunk egy kicsit, mert Józsi, te home office-ba voltál többnyire otthon, a Tónival mi bebejártunk, Julit is láttunk, de így négyen együtt, hát már hetekkel ezelőtt voltunk, jó régen. Tehát hogy most talán mi is váltunk egyet így gondolatban. Na kinek? Nekem pocsékul telt, de a többiek mondják, nekik hát ha pozitívabb élményeik vannak.
Tehát előjáróban talán annyit tudunk mondani, hogy ez a lazulásnak az előszele, hogy mi már összemertünk így ülni a Nyugat szerkesztőség mítikus konyhájába, hogy ezt a podcastet megüljük közösen.
Szóval ez még home office. Igen, itt a konyhában valóban.
Tóni?
Most el kell mesélnem, hogy hogyan telt ez a...
Hát jó, hát nem kell percről percre, ez is elég, hogyha óránként elmesélem.
Jó, hát akkor kezdjük, hogy hétfőn 0 óra és 1 óra között aludtam, utána még... No, komolyra fordítva a szót, nem, azért nagyon nem fordítsuk komolyra a szót, elvégre lazulása a mai napnak a jelszava. Tehát hétfőn még Budapesten voltam, mert föl kellett mennem ilyen-ilyen okból. És egyrészt azt vettem észre, hogy csak egy benyomás, tehát nem készítettem a statisztikát, hogy Pesten mint ezt lazában vették volna ezeket a kijárási korlátozásokat. Én kevesebb maszkos emberrel találkoztam a boltokba, kevésbé, egy helyen voltam egy boltba, de ott kevésbé tartották be szerintem ezt a távolságot. Egy picit úgy fura is volt ott maszkban, kesztyűvel, ott így, mint egy ilyen mars lakó megjelentem ott az újpesti Lidl-ben.
Megjött a vidéki.
Ja, vagy Isten tudja mit, érdekes volt.
Pedig,
nem volt nagy kontraszt azért, tehát nem kellett dramatizálni, de kétség kívül, hogy itt, mintha szigorúban.
Pedig hadd szúrjam gyorsan közben, hogy az elején, amikor ugye elkezdtek jönni így az adatok, meg elkezdett nőni a
fertőzöttek
száma, akkor volt egy olyan mondat, hogy Budapest ugye a legfertőzöttebb terület, hogy ott terjed a legjobban a vírus. Most nem régiben viszont azt olvastam, hogy semmi arányaiba tekintve semmivel sem erősebb, semmivel sem terjedt hatékonyabban, semmivel sem terjedt jobban arányaiban a vírus, mint máshol.
De mi csúcsot teljesítettünk itt Vas megyében eddig meg Szombathelyen, nem?
Hát, hogyha hivatalos adatokat nézzük, akkor igen.
De valójában senki nem tudja szerintem, hogy ez hogyan működik. Sokkal több a kérdőjel és a kérdőmondat, mint a válasz. Nekem legalább van 100 kérdésem, és az nagyjából 2 választ, ilyen az arány. És hasonló az arány egyébként tegnap előtt, vagy mikor megírtam a Nyugatra is ezt a svéd dolgot, és abban van bent, amin tettem egy ilyen felkiáltó jelet is, hogy úgy számolnak Svédországban, hát néhány ilyen kutatók, hogy egyetlen egy regisztrált fertőzöttre 75 nem regisztrált jut. Tehát innentől kezdve az, hogy hányat jegyzünk, és hányat nem, majdnem, hogy olyan mindegy.
Uh-huh. Ebben Magyarországon ugye 10-szeresről beszéltek annak idén, hogy az ismertek fertőzések körülbelül 10-szer akkora a fertőzöttség. De hogyha 75-szörös, azért az szép szám.
Szerintem az is izgalmas, hogy mondjuk az ilyen, nem tudom, egyéni ilyen perspektívánk, vagy akár a reprezentáció, hogy változtatja azt, hogy mit mennyire látunk biztonságosnak. Így biztos ti is olvastátok, hogy hát mindannyian olvastuk hét elején az Indexen, ugye megjelent egy nagyobb anyag, ami Szombathelyen foglalkozott, meg azzal, hogy Vas megye mennyire viszonylag példamutatóan felkészült a járványügyi helyzet kezelésére, és nekem nagyon izgalmas volt, hogy a megkérdezett interjú alanyok, illetve maga a főtér úgy jelent meg ebbe a cikkben, mint egy ilyen nagyon ritkán látogatott maszkban. Alapból is ilyen egyébként. De
mindig
hogy,
kihalt.
De hogy valahogy az volt a benyomásom, hogy én... lakhelyemből fakadóan gyakran szellem át a főteret, és így szeretem így ilyen kis privát statisztikákat vezetek magamba, hogy közeledik a hétvége, a szigorítás, na 8-ból vagy 10-ből hány ember visel maszkot, kiül a padon, kik találkoznak, fiatalok bandáznak, és akkor így még a hétköznapi benyomásaimhoz képest is nagyon sivár és kihalt volt ez a tér, tehát hogy nyilván...
A képeken arra gondolsz.
Igen, igen, hát tehát a reprezentáció szépen...
Beállított igen, hát akkor egy koncepciót akartak tükrözni.
Tehát lehet, hogy a Tóninak a budapesti Oly-Lipótvárosi Lidlbe tett látogatása is egy optikai csalódás, és valójában egy olyan idősebben ment, amikor pont maszktalan emberekkel találkozhatott.
Szeretnélek kiigazítani az Újpesten.
Ó, én kérek elnézést.
Miért Újlipótvárosra gondol a Júli, nem tudom. Hát
pedig azt még nehezebb is kimondani.
Egyébként én abból szoktam levonni a következtetéseket, hogy jövök be a szerkesztőségbe, és hány autó áll a parkolóba.
Ugye az most majdnem üres, én is kocsival jöttem most.
Akkor most már a nagy ünnepekre, vagy a hosszú ünnepre való tekintettel elmentek, de lassan telt be reggelről reggelre a parkoló, és amíg az első hetekbe egy-két autót lehetett csak látni, most már szinte tele volt. Tehát, hogy most azért jöttek vissza az emberek, mert azt mondták, hogy igen, biztonságosabbá vált az élet, és már nem lesz olyan nagy dolog, vagy egyszerűen az emberek nem bírják tovább ennél a pár hétnél, és azt mondták, elég volt, és most mi újra mozogni akarunk, és ezt igazából annyira nem tudja megállítani senki, legfeljebb nagyon kemény törvényi erővel lehetne visszafogni. Inkább azt mondják a rendeletekben is, meg az előírásokban is, na jó, menjetek most akkor egy kicsit már, mert látszik, hogy nem bírtok magatokkal.
Hát a mi utcánkban minden este elmegy a rendőrautó kétszer-háromszor ilyen szép lassan, ugye, amikor
tudják,
már
elő... Tudják, hogy ki akarsz menni.
Igen. Most látni az ablakban.
Ismeritek ezeket a kis rövid filmeket, amiket felraknak a netre, hogy különböző emberek próbálnak kimenni, és akkor rájuk dudálnak, és visszamenekülnek. Lehet, hogy a Józsi is így volt. Az Rínyibe ki akart volna menni, de akkor rádudálnak. Ezért nem jöttél
ilyen
be a szerkesztőségbe.
Ilyen szenzitív információkat lehet nem is árulhatunk el, hogy a Józsi
hol lakik, ez most visszafontam.
De nem mondjuk meg, melyik város Zrínyi
utcáján. Igen, igen, igen.
Egyébként, hogyha már régi korábbi cikkeinkről van szó, nekem volt egy sikerélményem, nem most megy két hete körülbelül, amikor ugye írtam ezt a cikket a Szőlősi sétányról, hogy milyen jól néz ki ott a Gyöngyöspatak mellett, és a lépcsőház az udvaron találkoztam az egyik szomszédommal, aki lelkendezve mesélte, egy fiatal nőről van szó, aki lelkendezve mesélte, hogy a cikk után elment és sétált egyet a Szőlősi sétányon, és hogy mennyire tetszik. Egyébként azóta egyszer kinéztem, és többen vannak, de valószínűleg nem a cikkem, nem azért volt, hogy a cikkem miatt, csak ez a lazulás, amire a Gyöngyi célzott, igen, hogy egyre inkább elege van az embereknek abból, hogy be vannak zárva. Én is érzem, mert én azért elég rendesen betartottam, csak a muszáj akkor volt kimenni, de néha úgy van, hogy menni kéne valahol.
Azért nem dramatizáljuk el ezt egy kicsit, tehát annak idején most teljesen függetlenül is nagyon-nagyon más műfaj. Nem olvastam több könyvet Budapest ostromáról, ugye 1944 telén, hogy amikor hetekig, hónapokig voltak lenni, és közben bombázások voltak, és akkor mi itt is írunk, hogy hát benn kell maradni, és nézni kell a sorozatokat, tehát
egyébként igen,
miből de csinálunk ebbe, problémát is.
Ebben egyébként van valami, ugye ismeritek ezt a békát, lassan melegítjük, ugye, vagy beledobjuk a forró vízbe történetet. Én amikor katona voltam, akkor döbbentem rá, hogy az ember agya milyen gyorsan át tud állni a lét, tehát az alapvető szükségletekre való meg. Tehát, hogyha amikor elmentünk, volt egy ilyen megterhelőbb gyakorlat, vagy egy ilyen fizikai erőpróba, vagy valami, pillanatok alatt eltűnt az összes egyéb kívánság, csak annyi volt, hogy legyen már vége, meg az, hogy hadd ihassak már vizet. Tehát, és az volt a vágyaim ne továbbja.
És milyen boldog tudsz lenni? Hát, ha futsz egy nagyot, csak az jutott eszembe, és igazán kifutod magad, akkor nem vágy semmi másra tényleg, mint hogy leülj egy helyre, és igyál egyet, és tökéletesen boldog vagy a létedbe.
Igen, de azért a túlnak igazat adok abban most. Pedig össze akartam veszni vele, de majd még lehet.
Még van időnk.
Most nem össze... az adás dramaturgiáját.
Nem összeveszni, kicsit vitázni akarok vele majd később.
Mert csak van a 22. percnél jön a vize.
Mert van olyan téma szerintem, amiben azért fogunk később, de csak annyiban, hogy azért tényleg ez kicsit túl van dramatizálva így, mert hát hiszen ahogyan mondták, nekünk csak az volt a dolgunk, hogy otthon maradjunk a seggünkön. Elsőben most mi még mindig valamennyire az, és ezt azért nem lehet összehasonlítani ezekkel a
esetekkel. Lehet, hogy egyébként a környezet meg minden azt sugallta, hogy neked rosszul kell érezni magad, és ha nem érezted volna magad rosszul, akkor is minden azt sugallta, hogy ez most
Júli,
egy szörnyű állapot.
Ebbe, talán egyetértesz velem, mert van ez a bizonyos dolog, amit azt mondják, hogy bármire gondolhatsz, csak az elefántra ne.
És ezzel értsük veled egyet, Józsi. Egyébként van egy asszociációm ahhoz a témakörhez, amit most bedobtál. Én kicsit azon gondolkodok, hogy így hát érezhet, vagy várható volt, hogy valószínűleg gazdaságbelendítő célzattal lesz ez a lazulás, főleg a vidéki területeken. És ami engem így hetek óta foglalkoztat, akár ennek kapcsán is, az így az embereknek az ilyen moralizálása, hogy valahogy így azt érzem, hogy szívesebben törünk pálcát egymás felett az elmúlt hetekben. Ezt olyan esetek kapcsán szoktam tapasztalni, nyilván mindenki most szívesen ül biciklire, gyalogosan hosszabb távot megtesz, és ezért olyan városrészekre is eljut adott esetben itt Szombathelyen, ahol ugye nem feltétlenül fordulna meg. És azt látom, vagy tapasztalom saját magam által, vagy barátok elbeszéléseink keresztül, hogy van egy ilyen konfrontáció az adott városrészben, mondjuk jellemzően ilyen külsőbb, ilyen elővárosi városrészeken az ott élők és a kimozdulni vágyók között. Hiszen ugye a csónakázó, tó, parkerdő, több olyan terület az ugye ilyen tabúvá lett téve, vagy legalábbis szigorítva lett, és elindult egy ilyen nagyon erős ilyen moralizálás, hogy ki mit csinál, mivel érkezik, hol végzi el a dolgát, ugye ezek már a szélsőségesebb esetek, amikor ilyen típusú konfrontációra kerül sor, de hogy nem egy esetben azt figyeltük meg, hogy annyira aktívak lettek az állampolgárok egymás ellenőrzésében, hogy rögtön előkerül a telefon, videófelvétel, ki mit mondott kinek, tehát egy kicsit ez az ilyen, nem is tudom, házmesterek országa, ilyen attitűd előjött.
És sose volt még ilyen, és most ilyennél váltunk.
Sose volt még ilyen, azt nem mondom, de...
Hát pont erre célzott a Tóni, mert azért
és akkor ezért, bocsánat, ezért nézegetjük egymást ellenségesen a boltba. Tehát ebben van valami, ha maszkod van, ha nincs, ha maszkod van, azért nézegetnek úgy, ha nincs maszkod, azért nézegetnek úgy, mindenki potenciális veszélyforrása a másiknak, evvégre te közvetíted a veszélyt vagy a vírust. És igen, megyünk külső városrészekbe és sétálunk, vagy ahogy a balatoni települések tiltakoztak, hogy ne menjenek már annyian oda, mert én ezt úgy próbáltam áthidalni, hogy megyek ismeretlen területekre, és jönnek velem szembe ismeretlen emberek, buzgón köszöngetek, remélve, hogy legalább valami minimál emberi kontaktus létrejön köztünk, és az ellenségeskedést egy kicsit enyhíthettem.
De azt, hogy ki az oka, azt nagyon szeretjük, nem? Tehát először volt egy ilyen hullám, hogy az öregek meg kimennek. És akkor voltak a budapestiek, mert nem férnek a bőrük. Tehát mindig van egy olyan csoport, akire akkor most nem tudom, kik vannak.
Tényleg, most kire kell haragudnunk?
Most szerintem van egy ilyen belvárosiak és kertvárosiak. Tehát van itt legalábbis Szombathelyen, bár nem annyira széles ugye a belváros, vagy nem annyira nagy ez a belvárosi mag, de hogy én látok egy ilyen ellentétet, és nagyon izgalmas egyébként, hogy most akkor így kinek van igaza, mert tipikusan jó példa lehet mondjuk Újperint, a horgásztavaknak az esete, van, aki már évtizedek óta... nem tudom, tehát foglalkozik ezzel a tevékenységgel, valaki helyben él, ezért látogatja ezt a területet, és nagyon sokan most mondjuk ilyen új terepeket fedeznek fel maguknak, mert nem látogathatják a megszokott, nem tudom, a csónakázó tó partját, és így nagyon nehéz igazságot tenni, de igazából én arra hívnám fel a figyelmet, hogy beindult szerintem egy ilyen kényszeres ilyen ítélkezés, hogy most te autóval érkeztél, te nem dobtad el a... papír zsebkendőt, amit magaddal hoztál. Tehát egy ilyen sokkal ilyen indulatosabb, agresszívebb egymás figyelés az, ami szerintem most jellemez minket, úgyhogy kíváncsi leszek, hogyha picit lazulnak a dolgok, akkor ezek az ilyen pszichében megérlelt indulatok is kicsit csitulnak-e.
Én attól félek, hogyha, tehát most lesznek az enyhítések, szerintem megint a migrációs nyomás az erősödni fog. Nekem van egy olyan gyanúm, nem tudom.
Aha. Hogy eddig a migrációs az nem volt
nem
annyi...
volt annyira jellemző, de hát most megint előtérbe.
Hát az elején, március elején próbálkoztak vele, ugye Orbán Viktor is mondta azt, hogy hát jó van ez a járvány, de azért a migráció az igazán komoly kérdés, még március elején, aztán Bakondi most nem régen, Bakondi tábornok, vagy
valami.
Nem is tudom, mondta, hogy hát igen, azért ennek van bőven migrációs háttere, meg oka, meg nem tudom én. Hát kíváncsi vagyok egyébként, lehet, hogy azt mondjuk, hogy akkor áll vissza az időzőjelben normál állapot, hogyha visszajönnek a migránsok.
Egyébként azért...
Mert akkor már csak arról beszél majd a politika.
Azért érdekes, bocsánat, amit a Juli mond, mert egy kicsit megérezhettünk abból, hogy milyenek voltak azok a vészhelyzetek, és miért úgy reagáltak az emberek, amikor az emberiség tényleg válságokat ért át, világháborút, holokauszt, sok minden, vagy forradalmak, hogy az emberek hogy kezdtek el hirtelen viselkedni, hogy mentek egymásnak, hogy kerestek felelősöket, hogy neveztek ki felelősöket. Szóval érdekes pszichológiai dolgokat figyelhetsz meg. Számomra minden esetre sokkal jobban érthetőek ezek a történelmi fordulatok, és jobban megértem, hogy mik zajlottak, és miért zajlottak ezekben az időkben.
Nekem, amit Tóni mondott, hogy mégis ez a folyamatos igény az ilyen ellenségkép, még hogyha ilyen kisebb társadalmi szinten, mondjuk a, nem tudom, életkori alapon mondjuk, hogy igen, az idősek, akik kimentek utcára, tehát hogy ez is egy ilyen ellenségképnek a megfogalmazása, és hogy szerintem most kicsit úgy vagyunk, hogy magáról a vírusról beszélünk úgy, hogy le kell küzdenünk, tehát olyan ilyen háborúval kapcsolatos metaforákban beszélünk a hétköznapokban is, mi is, amikor elkészítünk egy cikket, akkor folyamatosan azt a terminológiát használjuk, tehát kicsit olyan, mintha ezért szívódtak fel volna ezek az ilyen ellenségképek, mert hogy maga a vírus most az ilyen kollektív ellenség, akivel hadban állunk mi, és egyébként erről is születtek izgalmas írások, hogy miért jó, hogyha ebben a, vagy miért nem jó, hogyha ebben a metafora rendszerben beszélünk a vírusról, mert hogy nem biztos, hogy előremutató ez a fajta ilyen harcias.
Két megjegyzést ehhez gyorsan. Az egyik, ez a katonás stílus, ugye ezt a politikusok kezdték egyébként. Tehát,
operatív törzs?
Nem az operatív törzs, hanem...
De hát az is maga egy katonai fogalom.
Majd valamit mondhat.
Igen, a másik viszont ez az állandó ellenségkép. Nem azért tűnt el a régi ellenség, a migránsok, nem azért tűntek el, mert hogy elnyomta őket a vírus, hanem pontosan azért, mert tehát hogy az embernek több ellenséget kell megküzdenie, akkor már megoszlik a figyelme, és nem tud arra fordítani. Azért hagyták abba a migránsozást, hogy legyen, hogy ne veszítse el a súlyát. Majd hogyha a járványnak vége van, visszahozzák, akkor megint teljes merszélességgel migránsok ellen lehet majd akkor fordulni, de addig nem. Hogyha már megoszlik a figyelem, akkor az már nem olyan erős késztetés. Tehát ez egy ilyen kampánytervezési stratégia egyébként.
Igen, én is így értettem, hogy mit tematizálunk.
Nem olyan fontos.
De mondtam én.
Nem úgy értettem, hogy eltűntek, hanem hogy mit tematizál a sajtó.
Kíváncsi vagyok rá.
Tudom, nem, csak azt akartam mondani, olvastam, nem néztem a külföldi ilyen sajtókonferenciákat, hasonlókat, de olvastam a legtöbb helyen egyébként politikusokat mutatnak minden nap a tévében. Tehát Magyarországon pedig nem, de nem függ az, hogy milyen a politikai berendezkedés az országnak, mennyi a demokráciája, vagy a demokrácia deficitje, csak érdekes, hogy nálunk nem a miniszterek állnak ki, hanem van egy viszonylag rendőrök vannak, de a fő szóvivő például a szakmabeli, tehát nem egy politikus.
Tudatos egyébként, tudatos, mert...
Hát gondolom, hogy nem véletlen.
Nem, persze, nézd meg, hogy
a javukra írandó részen.
Egyrészt, hát jó agyan veszük persze. Csak ugye a rossz híreket az soha nem azok a politikusok jelentik be, ezt figyeltsük meg. Rossz híreket soha nem azok a politikusok jelentik be, akik úgymond a nemzetvezetőjeként vagy vezetőiként akarnak megmutatkozni. Ők mindig a jó híreket jelentik be, a rossz híreket mindig leadják valakinek. És itt a járványnál ez teljesen egyértelmű volt, hogy akkor le kell adni a munkát valakinek, és mivel hát most két egy államtitkárt állítsunk oda, vagy valakit, tehát ott adta magát a dolog, hogy ugye azért ez mégiscsak egy járvány.
Hát ha rosszul sül el a dolog, nem jussunk eszükbe róluk.
Beborul ez az egész kommunikációs stratégia, és akkor mi van? Hát akkor ne politikusok bukjanak már bele, hanem lecserélhető emberek. Én ezt látom benne, de van egyébként előtt eszembe, van egy olyan is, hogy pont te írtál Svédországról, hát Svédországban a politikusok nem szerepelnek a járvány kitörése óta.
Hát ott olvastam ebben a cikkben, hogy pont ott nem szerepelnek, és mikor olvastam, hogy ez a CNN-nek volt a cikke, hogy tehát van még egy ország, amiről én tudok, és az Magyarország.
Végre svédekkel együtt
igen,
vagyunk.
Igen,
hát csak más indítatásban szerintem.
Azt nem tudjuk.
Nem tudjuk végre.
És ti egyébként ez alatt, a karantén alatt nagyokat alkottatok? Mert a közösségi médiákban látom, hogy aki a karantén alatt nem jogázik legalább hetente ötször, nem alkot kenyeret, és nem talál magának egy új hobbit, hát az...
Hát mi dolgoztunk. Hát én több cikket írtam, mint a normál esetben. Tehát gyakorlatilag ugye otthon nem ment el az idő arra, hogy be kelljen menni valahova. Ezért nem is nagyon tudtunk elmenni otthonról. Időnként 2-3 naponta mentem el boltba. Én például, és otthon szinte másra sem, csak rá kellett figyelni, és kész. Annyit kell vigyázni, hogy az internet ne szippantsa be az embert. És én tévét nem nézek, úgyhogy azzal nekem nem volt problémám.
Mi főműsoridőben vagyunk, mondjuk úgy, igen, én se értettem, hogy nem tudnak mit kezdeni magukkal, vagy milyen hobbit. Mi dolgozunk, hát dolgozunk.
Ez egyébként dicsérendő, hogyha valaki elfoglalja magát, tehát ezzel nincs probléma. Tehát, hogy láttam én is olyan ismerőseimet, akik nekiálltak kézi munkázni, meg mit tudom én, de hát...
Egy újságíró kollega egyébként ma reggel az a posztjával találkoztam, egy indexes újságíró, gyufaszálakból kirakott egy templomot, és odaírta, hogy a karantén alatt megtanultam a gyufaszálakból, és ezt alkottam, és köszönöm a családom türelmét, hogy ezt elviselte, és kiderült a végén persze, hogy nem igaz, és fölrakott egy stockfotót, hát gyakorlatilag erre reagált arra, hogy azzal, hogy mit alkotott ő, meg ki mit alkotott a karantén alatt, hogy ez egy valamennyire divattá vált. De mi alkottunk valamit, mikor a munkáról beszéltünk, és amikor arról, vagy ha már a munkáról beszélünk, és a sikerélményekről, akkor ne felejtsük el megemlíteni, hogy részben a Nyugat támogatásával elindult egy új oldal Sopronba, amit úgy hívnak, hogy elnyugat.hu, és a Józsi is sokat segített a létrejöttébe, a Tóni is sokat segített, a Juli is. Tehát aki kíváncsi arra, hogy Sopron környékén milyen most egy induló média, ami a Nyugat támogatásával jött létre, akkor megnézheti az elnyugat.hu-t.
Azért mondjuk el, hogy ez teljesen tőlünk független szerkesztésű.
Persze, tehát, én azt mondtam, hogy a létrejöttében segítettünk.
Nem mondta, tehát nem innen irányítjuk.
Ezért vagy jó, Józsi, hogy vagy, mert ezt igen tisztáztat. Többek között, igen.
Jó, szakmai támogatásról és tapasztalatok megosztásáról van szó, és egyébként, ha valakinek nem egyértelmű az elnyugat, ez az északnyugat pontra a rövidítése gyakorlatilag az URL címben.
Így van, Sopron is.
Nekem is tartott egy ideig, amíg rájöttem, hogy mi az az elnyugat.
De az iránytű segít a logóban. De
menjünk tovább, valakit elárultátok, hogy én hol is lakom. Na most...
Józsi,
nem emlékszik, az Rényi út.
Igen, és a Józsinak egyszer a Vasi srácok, vagy a Pesti srácok a telefonszámát is kérte, vagy a fényképedet közölték?
Nem, a Facebook oldalamról vettek le egy fényképet, de ez már régen volt, ez már 7-6 éve.
Akkor új képet kell.
Fellépős kép volt.
Azt a telefonszámot
basszus gitáros.
Igen, az volt. Telefonszámot szerencsére nem tudták megszerezni, de e-mail címet, igen, mert ugye akkor még a nyugatos impresszumban benne voltak az e-mail címek, azt megszerezték, és onnantól ugye nem volt megállás egy 2-3 napig, de hát ez...
Mennyi jó egészségnövelő üzenetet kaphattál?
Hát igen. Egyébként simán föl lehetett volna jelenteni néhányukat, de hát ez most már nem érdekes. Meg
most már lazulás van.
Most már lazulunk, igen.
Csak azért céloztam rá, mert én iskolával szemben lakom, és a mostanában...
Egy kicsit ilyen József
fontosabb, ez,
nem? Igen, igen, meg egy picit ilyen, ilyen József Attila korai iskolában szemben lakom.
Egyébként...
Tulajdonképpen Józsi szeretné, ha megkeresnék őt.
Jártál
a házszámot a végén.
Három iskola van egymás mellett, az egyik oldalon csak iskola van, a más nincs. Tehát...
De most már kezdjük érezni, hogy mi lesz az adásnak a dramaturgiája, tehát a végén majd Józsi meginvitálja Tónit egy kerti partira, és...
Nincs kertem, sajnos, de arra céloztam, hogy az utóbbi napokban meg elkezdtek mozgolódni ott, és a tanárok, meg az igazgatót látom naponta többször, az egyik iskolának az igazgatóját ott mozogni, és rájöttem, hogy hát ugye az érettségit készítik elő, hogy a hétfőn lesz az érettségi. Mi erről a véleményetek?
Átmentem annak idején az érettségén elég simán.
Én is, de hát mondjuk nem... De mondjuk...
Számomra ez ugye mivel engem közvetlenül nem érint, annyit foglalkozok vele, ami a kezemen keresztül menő újságcikkeken, jó, meg de, tudom, hogy írni kell,
nem
de...
Nem olyan régen érettségiztek a gyerekeid azért, de...
Jó, önállóak voltak, nem kellett vele foglalkozni.
Nem csak abba, hogyha most a te gyereked érettségizne, akkor az hogy élnéd meg? Akkor?
Biztos stressz lenne. Hát senki nem tud semmit, nem tudja, hogy mi történik. Egy érettségi egyébként is stressz. De gondolom ezt ők valahogy, ahogy az online tanulást is vagy megoldották, vagy nem, de valamit kezdtek vele, ezt is, ezzel is valamit kezdenek. Azt se tudom pontosan, hogy lesz. Te, Tóni, tudod?
Nagyjából tudom, persze, mert az elég részletesen lejött ez az egész. Nem tudom, tehát nekem is ilyen fura, ilyen, hogy ez most hogy van, mint van, de nem tudom eldönteni, hogy ez hogy 0% a veszély, vagy 100, a kettő között valahol, és szerintem ezt senki nem tudja. Tehát azt azért tudni kell, és a Mundér becsületét védve, hogy Ausztriában is érettségiznek itt a szomszédban.
És ott van lesz szóbel is, vagy csak ott is csak irányzik?
Nem tudom pontosan. Én úgy gondolom, hogy hagyományos módon megy le, de nem tudom pontosan, hogy hagyományos, tehát nem akarok butaságot mondani, inkább nem mondok semmit, de ott érettségiznek.
Én azért belegondoltam, hát jó, én nagyon régen érettségiztem.
Sőt, visszaengedik a gyerekeket ugye az iskolában.
Sokat láttam, én szívesen, vagy sokat törtem a fejemet, mert én felsőoktatásban tanítok vizuális kultúrával kapcsolatos dolgokat, és egyrészt a tanítványaim is ilyen 20 év körüliek, meg van olyan jelenleg érettségiző diák, akit felkészítek rajz és vizuális kultúrából. Ami ugye egy elég pikáns helyzet olyan szempontból, hogy mondjuk egy készségtárgyból testnevelés, énekzene, rajz és vizuális kultúra, hát ugye úgy tud számot adni, hogy inkább a gyakorlati feladatokon keresztül. És akkor így elképzeltem, hogy milyen jó lesz majd tesiből írásbelizni olimpia történet, énekzenéből, zeneszerzők életrajz. Ugye rajzból egyértelműen ugye ez egy művészettörténet műveltségi tesztre, egyébként egy 3 órás műveltségi tesztre korlátozódik, és mondjuk nem is kell bemutatni például rajzokat. Illetve ami még, hát így próbáltam kicsit rekonstruálni magamba, hogy nekem ez hogy történt most már ilyen kb. 12 évvel ezelőtt, és kicsit, tehát jó, ez biztos, hogy bizonytalanság van, ami mindig rossz és nehezíti ezt a helyzetet, de hogy szerintem abból a szempontból lehet talán építkezni ebből, hogy most otthon vannak a diákok, talán kevésbé vannak feleltetve, tehát egy ilyen nyugodtabb. Igazából attól hiszem, a pedagógusoknak az egyéni felelőssége 100-szor nagyobb, hogy ők mennyire segítették mondjuk gyakorló sorok gyakoroltatásával a diákokat. Ugye az oktatás.hu-ról elérhetők amúgy az elmúlt évek felső, illetve középfokú érettségi anyagai. Tehát, hogyha valaki szorgalmasan igazából kicsit tán annak az próbálja ez az egész, hogy mennyire van önfegyelmed, és ez szerintem ez egy ilyen nagy kérdés, hogy te mennyire tudsz otthon.
Na, de akkor megint ketté szakad egyébként ilyen szempontból, vagy három felé a társadalom, kinek van önfegyelme, ki mögött van egy olyan szülői háttér, ki mögött van egy olyan technikai háttér, hogy biztosítva van az, hogy ő akár általános iskolába, akár középiskolába jól tanuljon, mert mindig elfeledkezünk arról, és én most máig nem tudom, hogy mi van azokkal, pedig falun sok helyen van, akinek nem volt netje, nem volt rendes laptopja, akivel a szülők nem tudtak úgy foglalkozni, mert mondjuk gyárba dolgoztak, és változatlanul jártak dolgozni. Tehát szerintem ez megint csak növelte a társadalom közti szakadékot.
Oké, okay, csak mit lett?
Semmit. Ez van. Jó. Most volt egy dolog, ami megint...
Az esélyekben, az esélyegyenlőség soha nem volt teljes. Tehát...
Azt meg lehet sajnálni szegény érettségizőktől, hogy nincs ballagás, nincs a szerenád buli. Tehát ezek a közösségi eseményekkel. Nem világ vége, de nekik kimaradt.
Már egyébként a tablók, nem tudom, hogy észrevettétek, megjelentek már a főtéren, mi ilyen meglepődve tapasztaltuk.
Azt még valószínűleg előbb elkészítették, mint ahogy kitört volna a járvány. Azt már decemberben, januárban, februárban fotózni szokták. Ugye március 15-e környékén vadult el a helyzet. Valószínű azzal elkészültek.
Hát lassan lejár az időnk egyébként, nagyon gyorsan.
Viszont akkor nem kellett ballagási ruhákat varratni, ugye?
Nem tudom, hát anyagot megvették.
Szóval lehet, hogy azt már megvették. Uh-huh. Megvették előtte, mert így visszagondoltam, mi januárban kezdtük el annak idején.
Igen, mert akkor honnét lesz a srácoknak egy életre szóló öltönye?
Hát életre szóló, nekem talán a katonaságig volt jó utána. Tehát...
Neked megvan, Tóni, a ballagási öltönyöd?
Szerintem nincs.
Megették a molyót.
De még egy utolsó gondolatot mondhatok az oktatáshoz, hogy így látva így a környezetemben ilyen pedagógusokat, meg akár diákokat is, hogy szerintem annyira, tehát az teljesen igaz, amit a Gyöngyi mond, hogy nem egyenlők a családi hátterek, meg az eszközök hozzáférése, de szerintem annyit fejlődtek az oktatók, a tanárok és a diákok is ilyen digitális kompetenciák tekintetében, hogy ez, szóval neki tényleg lehet örülni, még akkor is, hogyha egy rossz helyzet miatt alakult ki ez az egész. Kreatívabban adnak
rá
feladatokat.
Igen. Igen. Jó, hát ahogy mondtam, lassan lejár az időnket. Viszont a következő hétre még ugye nem nagyon látunk előre. Annyit tudunk, amit bejelentettek, hogy milyen enyhítések lesznek. Például ugye kinyitnak az éttermeknek, meg a presszóknak, a kávézóknak, a teraszai, ezt hangsúlyozom, csak a terasz, a belső rész nem, és nem lesz kijárási korlátozás. Tehát nem lesz olyan, hogy valakit megkérdeznek, hogy miért.
Vidéken.
Vidéken, igen, nem, Pest, ez nem érvény. Nem
kijöttek már a teljes részletek erről?
Gulyás Gergely miniszter jelentett, mondta el ma reggel, de még a közlönyben nem jelent meg. Azért, legalábbis amikor jöttem ide be, akkor még nem volt benne a közlönyben.
Csak azért, mert amikor ez először felvetődött, és ez valamikor a múlt héten volt, akkor úgy emlékszem, mint hogy a miniszterelnök azt mondta, hogy Budapest és a nagyobb városok. Tehát, hogy nem tudom, melyik...
Csak külön mondta, nem tudom.
Aha, tehát hogy mondom, még Szombathely beleesett.
És a megye székhelyekről is szó volt. Informálisan, igen. Tehát, hogy ezt várjuk meg azért, hogy mi jön ki. Még miatt lefoglalsz a teraszon valamit.
Persze, hát mi figyelni fogjuk, és a hallgatóknak is mondom, amint kijön a közlöny, akkor ezt megpróbáljuk természetesen azonnal.
És a hallgatókból olvasók lesznek.
Azonnal közöljük majd ezeket a szabályokat. Ugye az a hivatalos, amikor megjelenik a közlönybe. Mondjuk van egy pár napjuk, amikor ugye a közlöny jelenik meg hétvégén, meg ünnepnapkor is. És, mert ugye ez csak 4-én 0 órától lesz lép életbe. Ugye lép hatályba pontosan jogilag fogalmazok. Egyetlen kérdésem van mindenkihez most már, mert idő van, hogy... Mit láttok előre jövő héten? Hogyha tényleg Szombathelyen is megvalósulnak ezek a óvintézkedések, akkor mi lesz az első dolog, amit csináltok majd ezzel élve?
Igen.
Hát szerintem ez a... Nem, most ez, mit kell erre mondani? Szerintem nagy változás nem én jön. Sem. Tehát most az, hogy lehet, hogy beülünk egy teraszra és megiszom egy kávét, azért ez...
Hát én pont erre gondoltam egyébként. Beülni egy teraszra egyet jót.
Csak lehetően a kávézásra gondoltál, azt hiszem.
Sörözés. Én nagyon óvatos vagyok ezzel. Tehát, hogy bennem még azért a feszültség nem engedett fel. Tehát, hogy tudnék ennek maradéktalanul örülni, ha tudnám, hogy ez biztos enyhüléshoz. Egyáltalán nem biztos.
Én sem vagyok felszabadulva, csak azt mondom, hogyha megvan a lehetőség, akkor lehet, hogy ennyit azért megengedek magamnak majd.
Igen, de nem látogatod meg anyukádat, és nem...
Nem, sajnos nem.
Tehát, hogy azért nem, ilyeneket nem csinálsz.
Mert ráadásul másik városba él, tehát nem itt, de nem erről van szó, hanem arról, hogy nem, természetesen nem arra gondoltam, hogy baráti társasággal összeröztenünk, hanem esetleg egyedül, vagy esetleg egy valakivel beülni egyet, egy sört,
egyébként
egy kávét.
A bejelentés, mert hogy most nagyon a vendéglátóhelyekre és a teraszokra fókuszálunk, hogy a szabad strandokat, vagy tehát a szabad ég alatt lévő fürdőhelyeket is említi, érinti, nyilván majd a közlönyből kiderülnek a részletek. Egyrészt ugye még nincs strandszezon, de azért nagyon bekúszott a jó idő, tehát hogy már szinte, hogy majdnem, hogy lehetne menni strandra, és ez nekem is olyan kettős, hogy egyrészt olyan jó lenne egyet úszni, mert már az ember, tehát egy ilyen víz igénye van, másrészt meg nagyon bizarr elképzelni ezt, hogy nyilván tehát a biztonsági előírásokat figyelembe tartva kellő távolságban, de mégis azért egy ilyen nagyon higiénés körülményekre támaszkodó helyzet. Van,
gyerekek, megvan köztünk a másfél méter?
Én
nekünk
ez a nagy látószögű kamera.
Hát végül is már túl léptünk a fél órán.
Mondja, Tóni.
Nem csak az jutott eszembe, hogy nagyon érdekes most, ami Németországban történik, ugye a németek is szeretnek kiszámolni mindent.
Minden.
És nem tudom, láttátok-e, vagy hallottátok-e azt a sajtótájékoztatót a Merkelnek, ami az elmagyarázta nagyon pontosan, hogy hogyan van szerintük ez a dolog, hogy hány embernek adják át a fertőzést, és hogyha ez egy körül van, akkor még úgy kezelhető. És hogyha 1,1 vagy 1,2, tehát ilyen pici, akkor már egy idő után kezelhetetlen lesz a rendszer.
Ha egy alatt van, akkor meg eltűnik a járvány.
És akkor egy idő után eltűnik, és ez úgy nagyon-nagyon plasztikusan elmagyarázta, hogy hát ha ez igaz, akkor hogy ez hogyan van. És most Németországban nézik, hogy mi történt, és én ma néztem az adatokat, hogy ott kinyitottak meg, vagy két héttel ezelőtt, tehát voltak könnyítések, és most megint felment, hogy 1-1-0 körül van.
A második hullám lehet a visszafertőződés, nem tudom, nem vagyok virológus.
Ja.
De érdekes.
De azt mondták, hogy oké, tehát zergút, ez meg az jó.
Belefér.
Jó, hát azt akkor szerintem most elköszönünk, de nagy valószínűséggel ezt a beszélgetést már később egy másik podcastben esetleg folytatjuk.
Igen, egy hét múlva, és akkor okosabbak leszünk.
Köszönöm nektek a figyelmet, aki ott az interneten hallgatott minket. Köszönöm, hogy Rosznár Gyöngyinek, Salamon Júliának, Józing Antalnak, hogy itt volt velünk. Nagy Ákos Balázsnak köszönöm a technikai hátteret. Itt mellettem én pedig Szilágyi József voltam.
Sziasztok. És mondjuk azt, hogy ilyen május elsője, vagy nem illik azt mondani,
hát
hogy ilyen
május internacionálét. Azt nem készültem most.
Köszönjük a figyelmet, sziasztok!